Jó napot kívánok, Ignác Márk vagyok, az aréna mai vendége Prüle Gergely volt, berlini nagykövet, a Roland Berger stratégiai tanácsadó, szenior tanácsadója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye Németországgal kapcsolatban az elmúlt napokban, hetekben több olyan hír jelent meg, ami alapján az ember azt gondolhatja, hogyha nem is változott nagyon nagyot, de valamelyest mégis módosult, vagy módosulhat Németország külpolitikája. Az egyik első ilyen hír, ami éppen egyébként pont nem ezt mutatja, mert hogy már régóta szeretne az NSBT tagja lenni, de ezt Angela Merkel héten újra megfogalmazta New Yorkban. Aztán, ahogyan ez a kisebb diplomáciai csetepaté kialakult Kínával kapcsolatban, hogy Merkel fogadta a Dalai Lámát, Irán kapcsán Franciaországgal vannak diplomáciai nézeteltérések. Valóban azt jelenti ez, hogy módosul Németország külpolitikája?
Én nem hiszem, hogy lényegi módosulásról beszélhetnénk. Ugye egy ekkora és ilyen fontos ország külpolitikai doktrinájának a megváltozása az mondjuk egy elég látványos aktus lenne, és nyilván a nemzetközi partnereknek is lenne hozzá néhány szavuk. Én azt gondolom, inkább arról van szó, hogy az igen-igen jó gazdasági mutatók következtében az ország belső kondíciója, és ezáltal az a tevékenység, amit kifelé is mutatni akar magából, az ott kerülnek esetleg máshová a hangsúlyok, nagyobb öntudattal, nagyobb súllyal tudja képviselni a saját érdekeit a világpolitikában, mind az ENSZ-ben, mind akár olyan kérdésekben is, amelyek úgy van való alapvető politikai értékválasztásra utalnak, mint például a Dalai Láma fogadása, ahol ugye az emberi jogok, mint érték helyeződnek a gazdasági kapcsolatok elé. Tehát ezek mind-mind olyan jellemzők, olyan apró kis jelek, amik arra utalnak, hogy egy újra erősödőben lévő Németország azt a határozott értékválasztást, ami korábban is már jellemzője volt, azt most újra hangsúlyosan képviseli kifelé.
Az NSBT tagság az mit jelent, annak mi a jelentősége Németország szempontjából? Ugye ez több kérdést is fölvet, egyrészt, hogy eddig miért nem lehetett tagja?
Az NSBT tagság egy végtelenül érzékeny pont a háború utáni történelemben. Ugye tudjuk jól, hogy az ENSZ-ről sok mindent lehet gondolni, gondolnak is sok óhivatalnak tartja, van aki fontos döntéshozó szervnek. Emlékszünk, hogy az iraki háború kitörése kapcsán ez a vita mennyire élessé vált, mit lehet elhitetni a biztonsági tanáccsal. Mit
hát nem is lehet valamennyire elhitetni. El is dőlt egyébként, legalábbis a kimenetelét tekintve.
Hát pontosan. No most ugye Németországnak ez tekintettel arra, hogy ugye már mindnyájan remélnénk, hogy a jaltai békerenden mégiscsak túl vagyunk, hiszen egy egyesült Németországról van szó, amelyik demokratikus elkötelezettségét már nagyon régen bizonyította. Gazdasági ereje nyilvánvaló, katonai ereje nyilvánvaló, a NATO legfontosabb európai partnere, illetve tagja. Valóban logikus a kérdés, hogy egy ilyen ország miért nem lehet több mint 60 évvel a második háború befejezése után a biztonsági tanács tagja. Csak hogy ugye nyilván, akik ennek az zárt klubnak a tagjai, azok abban érdekeltek, hogy minél szűkebb körben dőljenek el, a megszokott körben dőljenek el azok a kérdések, amik ott napirendre került egyik. A másik dilemma azonban, én azt gondolom, hogy valamivel érdekesebb, és ez pedig az, hogy valóban a nemzeti tagságnak a biztonsági tanácsban feltétlenül van-e jövője. Ugye, na, amikor mindig szóba került Németország biztonsági tanácsi tagság, akkor többen azzal jöttek, hogy hát ez voltaképpen már nem is időszerű, hiszen Európának kéne valami olyan közös tagságot adni, ami által az európai érdekek képviselve vannak Németország
az Európai Uniónak.
Vagy az Európai Uniónak, így van. És erről folyik a vita, hiszen ott van például Olaszország, ugye jelentős katonai erőt képvisel, nagy gazdasági erővel bír, tehát ők is azt mondják, hogy hát, hogyha Németország ott van, akkor nekik is jár ott valami sej. Azt gondolom, hogy a kérdés európai méregfogát lehetne bizonyos értelemben kihúzni azzal, hogyha ez az Európai Uniós tagság a biztonsági tanácsban jelenne meg valamilyen módon. Az biztos, hogy Németország ebben az ügyben most következetesebbnek tűnik a saját érdekeinek érvényesítésében, mint korábban.
Ugye itt az ENSZ reformjának szükségességére is hivatkoznak német oldalról, illetve azt mondják, hogyha az ENSZ reformja lezajlik, akkor a testületnek is meg kell újulnia, vagy át kell alakítania. Egyrészt mi teszi ezt valójában szükségessé annak érdekében, vagy mit lehet tenni az ENSZ-ben annak érdekében, hogy ne, ahogy ön is fogalmazott, egyik fajta sóhivatalból átalakuljon egy másik fajta sóhivatallá, tehát mi értelme van valójában a reformnak. A másik érdekes dolog meg talán az, amit szintén Németország vetett föl ennek kapcsán, hogy feltétlenül kellene képviseletet kapni a Dél-Amerikának, Afrikának és Ázsiának is.
Igen. Most bevallom őszintén, a nemzetközi szervezetek tudománya az egy komoly disziplína. Tehát, hogy mi zajlik az ENSZ-ben, és ott ezek a reformok milyen irányba mennek, milyen okból, én ebben nem nagyon szeretnék belemászni, mert ez egy komoly szaktudomány. Én ehhez konkrétan nem értek, amikor én ebben utoljára élesben foglalkoztam, akkor voltak bizonyos témák, de hát azok nyilván azóta lekerültek a napirendről. Egy biztos, hogy szükség lenne egy olyan instanciára, amelyik képes az egyes országok, vagy akár az egyes kontinensek törekvéseit, amik adott esetben a többiek rovására mennek, azt valamilyen értelemben kordában tartani. Láttuk, hogy az ENSZ eddig, ugye nyilván ott is a nagyok meghatározzák a dolgok menetét. Tehát, hogyha valaki nem fizeti a tagdíjat, ugye erre volt precedens az Egyesült Államok kapcsán, vagy ha nem ratifikál egy egyezményt klímavédelem ügyében például, akkor ezzel bojkottálni tudja az egész szervezetnek a tevékenységét. Nyilván azért az erős államok a jövőben is meghatározó szereppel fognak bírni, nem ENSZ-ben, hanem az összes többi nemzetközi szervezetben is. A kérdés szerintem az, nem csak az ENSZ-ben, hanem mindenütt, hogy hogy lehet valamilyen nyomásgyakorlással, valamilyen döntéshozatali mechanizmussal ezeket a külön utakat a minimálisra csökkenteni.
Mennyivel lenne nagyobb lehetősége Németországnak erre a nyomásgyakorlásra attól, hogy a BT tagja? Ugye ezt azért is kérdezem, mert az, hogy nem tagja a biztonsági tanácsnak Németország, az bizonyos, hát idézőjelben talán előnyökkel is járhat. Ugye emlékszünk arra, amikor a délszláv válság kapcsán megkapta Németország, illetve hát az Európai Unió azt a kritikát az Egyesült Államok részéről, hogy nem nagyon vett részt tevékenyen ennek a válságnak a megoldásában. És ugye itt úgy fogalmaznak Németország részéről, hogy ugye a legnagyobb európai országként Németország arra törekszik, hogy a nemzetközi politikában az eddiginél is nagyobb felelősséget vállaljon.
Ez így van, de azért abban érdemes belegondolni, hogy Németországnak ez a nemzetközi felelőssége, különösen az a tény, hogy német katonák külföldön szolgálatot teljesítenek, ez egy borzasztó friss dolog. Hiszen ez gyakorlatilag a 21. század eredménye. Tehát úgy telt el a II. Világháború után majd 50 év, hogy német katona nem tette ki a lábát Németországból. Ugye ennek megvolt a maga oka. És annak idején ugye éppen a Balkán kapcsán egy óriási vita eredménye volt az, hogy valóban most már a demokratikus Németország köteles azt a felelősséget vállalni, ami a gazdasági erejéből fakad. Ugye korábban mindent elintéztek a pénzek átutalásával. Ez volt az a bizonyos csekkfüzet diplomácia, aminek a végére igyekeztek pontot tenni azzal, hogy innentől kezdve már nem a II. Világháború vesztes hatalma, nem a Hitler katonáinak kései leszármazottai, hanem egy demokratikus állam, demokratikus berendezkedésű hadseregének a tagjai mennek külföldre, pontos értékválasztással, pontos célokkal, nemzetközi misszióban. Ugye, de ez egy annyira friss dolog, hogy nem csoda, hogyha az erre való szervezeti reakció az ennyit késik.
Az aréna vendége Prőle Gergely volt berlini nagykövet, akivel a hírek után folytatjuk a beszélgetést.